füles bagolyolvasó. Gui, de Maupassant. A szalonkák. Drágám, azt kérdi, miért nem térek már vissza Párizsba? Sehogy sem érti a dolgot, és már-már meg is nehezt elérte. Nos, megmondom az okát, bár ezt alig, hanem még felháborítóbbnak találja majd. Hol az a vadász, aki szalonkahúzáskor visszatér Párizsba? Igaz, megértem, sőt, többé-kevésbé szeretem is a városi életet, mely a szobában és a járdán zajlik. De a szabad élet, a kemény, őszi vadász élet inkább kedvemre való. Párizsban sose érzem, hogy kint vagyok. Mert végtére is az utca sem egyéb nagy, közös, tető nélküli lakásnál. Vajon levegőn van-e az ember két fal közt, fa vagy hőkockákat taposva, mindenfelől épületekkel körülvéve, a legparányibb zöld folt, talpalapnyi mező, vagy erdő nélkül, ameddig csak ellát. Ezren és ezren haladnak el mellette, lögdösik, üdvözlik, és szólítják meg. S az a pár csepp víz, mely esős napokon végig csorog az ernyőmön, édes kevés ahhoz, hogy a tér, a szabad természet érzetét keltse bennem. Itt viszont pontosan érzékelem és élvezem a különbséget kint és bent között. De most nem erről akarok beszélni. Szóval, húznak a szalonkák. Hadd említsem még meg, hogy tágas normandiai házban lakom, völgy mélyén, egy kis folyó mellett, és vadászom majd minden nap. Egyébként olvasok. Még hozzá olyasmit olvasok, amire a párizsi embernek nem jut ideje, egy igen kó. Moly, igen mély, igen érdekes munkát, szerzője, deréktudós, valóságos lángelme, egy külföldi, aki egész életét azzal töltötte, hogy egy bizonyos kérdést tanulmányozott, s bizonyos tényeket vizsgált, amelyek szerveink működésének értelmünkre tett hatására vonatkoznak. De nem erről, a szalonkákról akarok beszélni. Nos, két barátommal, a Dehorgemol fivérekkel elhatároztuk, hogy itt töltjük az egész vadászidényt, megvárjuk az első hidegeket. Aztán, mihelyt beáll a fagy, átköltözünk Fécam melletti, Cannetoti tanyájukra, mert van ott egy remek kis erdő, egy isteni kis erdő, ahol húzáskor minden szalonka megpihen. Ismeri, ugye, a Dehorgemolokat, ezt a két óriást, ezt a két ős normandot, ezt a két fitagját annak a régi és hatalmas hódítófajnak, mely megszállta Franciaországot, megvette és megtartotta Angliát, gyökeret vert a régi világ minden csücskében, városokat emelt mindenütt, előzönlötte és csodálatos művészettel ajándékozta meg Szicíliát, megverte az összes királyt, kifosztotta a legbüszkébb városokat, átlátotta pápák papifurfangján és kifogott rajtuk, agyafurtabb lévén ezeknél az itáliai egyház fejedelmeknél és legfőként gyerekeket hagyott a föld valamennyi ágyában. A Dehorgemolok díszpéldányai ennek a fajtának, ízig-vérig normandok, hangjuk, kiejtésük, észjárásuk, szőkeségük, tengerzöld szemük, minden normand bennük és rajtuk. Ha együtt vagyunk, tájszólásban beszélünk, normand módra élünk, gondolkodunk és cselekszünk, szárazföldi normandokká vedlünk, s parasztabbá a bérlőinknél. Nos, két héttel ezelőtt már javában vártuk a szalonkákat. Simon, az idősebbik, minden reggel így biztatott. Hoho, keleti szél fú, fagyni fog. Még két nap, és megjönnek. Gaspard, az öccse akkurátosabb ember volt, ő nem beharangozni, bejelenteni akarta a fagyot. Múlt csütörtökön aztán már hajnalban berontott hozzám a nagy újsággal. Itt van egész fehér a föld, csak két napig kitartson, és megyünk Cannetotba. És két nap múlva valóban elindultunk Cannetot felé. Jót nevetett volna rajtunk, drágám, ha akkor lát. Egy különös vadászkocsin utaztunk ugyanis, még apám építette. Igen, építette, ez az egyetlen szó talál erre a mozgó műemlékre, vagy inkább, erre a guruló földindulásra. Minden van rajta. Ládák az elemózsiának, ládák a fegyvereknek, ládák a podgyásznak, légzőnyílásos ládák a kutyáknak. És minden fődél alatt, az utasokat kivéve, ezek korláttal ellátott patkákon kucorognak, három emelet magasságban a roppant kerekek fölött. Kiki úgy kapaszkodik fel a helyére, ahogy tud, kézzel, lábbal, sőt akárhányszor foggal is húzóckodva, mert hátsóról nem gondoskodtak az építők. Megmásszuk hát a két Dehorgemollal ezt a hegyet, úgy bebagyulálva mint hárman, mint a lappok. Báránybőrbekecs van rajtunk. Nadrágunk fölött vastag gyapjúharisnya, a gyapjúharisnya fölött pedig lábszárvédő. Fejünkben fekete prémsapka, kezünkön fehér prémkesztyű. Elhelyezkedünk, majd gyan, a legényem feldob három tacskót. Pifet, Pafot és Bajuszt. Pif Simoné, Paf Gaspardé, Bajusz meg az enyém. Olyanok, mint három szőrös kis krokodil. Hosszúak, görbék, lábuk kurta és gacsos, gubancos bundájuk sárga bozótra emlékeztet. Fekete szemük épp, hogy kivillan a szemöldök, fehér tépőfoguk a szakáll alól. Sose zárjuk be őket a kocsiguruló kutya oljaiba. Ott maradnak lábnál, mindegyik meleget tart a gazdájának. Aztán nekivágtunk, kegyetlenül zögykölődve. Fagyott. Fagyott derekasan, ahogy kívántuk. 5 óra tájt érkeztünk meg. Picot gazda, a majoros már várt a kapu előtt. Ó, kis mokány legény, nem magas, inkább testes, zömök, erős, mint a bivaj, ravasz, mint a róka, mindig mosolygós, mindig derűs, és minden aranyjá válik a kezében. A szalonkahúzás neki is nagy ünnepe. A major tágas, régi épület, udvarán almafák, s az udvar körül, 4-es sorban, bükkök csatáznak a sosenyugvó tengeri széllel. A konyhában lobog a tűz, a mi tiszteletünkre rakták. Asztalunkat szorosan a magas kandalló mellé állították, ahol kövér érce forog, pirul az erős lángon, zsírja a gyaktálba csorog. Itt a majoros né fogad, magas, kevés beszédű asszony, nagyon udvarias, de a gazdaság egészen leköti, fejében ügyek és számok, gabona, baromfi, birka és marha árak zsongnak örökké. Kardos asszony, rendszerető és rendtartó, nagy a becsülete a környéken. A konyha másik végében hosszú asztal, melyet mindjárt körülül majd a cselédség. Kocsisok, béresek, napszámosok, béreslányok, pásztorok. És valamennyien némán nyelik az ételt gazdasszonyuk éber felügyelete alatt, bennünket figyelve közben, akik picotval vacsorázunk, vidám fecsegését hallgatjuk. Majd, amikor emberei jól laktak már, picotné is asztalhoz ül. Egyedül, félrehúzódva eszik, keveset, és csak amúgy futtában, szeme a szolgálón. Ha nincs vendég, együtt vacsorázik a ház néppel. Közös szobában alszunk, a 2D orgemol meg én. A szoba fehér, csupasz, meszelt falu, és nincsen benne más, mint 3 ágy, 3 szék s 3 mosdótál. Mindig Gaspard ébredt fel elsőnek, és Harsány ébresztőt fúj. 1 óra alatt elkészül mindenki, s már is indulunk picotval, aki szintén szenvedélyes vadász. Hozzám jobban vonzódik picot, mint a gazdáihoz. Hogy miért? Nyilván, mert én nem vagyok a gazdája. Mi ketten tehát jobb felől vágunk neki az erdőnek, míg a 2 fivér bal felől nyomul majd előre. A kutyákat Simon vezeti húszkodja, kötél pórázra fűzve mind a 3-at. Mert mi nem szalonkára vadászunk, hanem nyúlra. Azt tartjuk, a szalonkát nem keresni kell, hanem megtalálni. Az ember rábukkan, elejti. Kész. Aki azzal indul el, hogy feltétlenül szalonkát lő, egyet se kap puska végre. Ezért olyan szép és érdekes dolog, hogy a reggeli hűvösségben egyszer csak lövés csattan, s Gaspard hatalmas hangja az egész mindenséget betölti, ahogy felüvölt. Szalonka. Megvan. Én mindig ravaszkodom, ha elejtek egy szalonkát, így kiáltok, nyúl. És annál nagyobb a diadalom délben, az ebédnél, amikor kirakodunk a vadásztarisznyákból. Egy szóval, itt vagyunk picotval a kis erdőben, halk, állandó zizegéssel hullnak a levelek, száraz, szomorkás zizegéssel, hallottak. Hideg van, ha nem is csikorgóan hideg, csípi az ember szemét, orrát, fülét, s finom fehér porcitái a növényekre és a szántók barna rögeire. Mégse fázunk, a vastag irhabunda jó meleget tart. A nap vidáman szikrázik a kék égen, ereje még nincs, de vidáman szikrázik. Bizony, nem utolsó mulatság friss téli reggeleken vadászni kint az erdőben. Oda túl éleset vakkant az egyik kutya. Pif, meg. Ismerem a vékony hangjáról. Aztán néma csend, majd újabb vakkantás, aztán még egy. És paf is rázendít. De mi van bajusszal? No, végre, úgy pityeg, mint a tyúk, amikor elkapják a nyakát. Nyulat vertek fel. Vigyázat, picot. A kutyák távolodnak, közelednek, megint előre törnek, majd visszakanyarodnak. Mi meg egyre a nyomukban, bármilyen váratlanul fordulnak is, rohanunk a keskeny utakon, feszült figyelemmel, újjunk a ravaszon. Most megint a mező felé tartanak, sarra tartunk mi is. Hirtelen valami szürke folt, egy árny rebben át az ösvényen. Vállamhoz kapom a fegyvert, lövök. A könnyű füst szerte foszlik a kékségben. A füvöm fehér szőrcsomó hever, még mozog. Elordítom magam, ahogy a torkomon kifér. Nyúl, nyúl, megvan, és megmutatom a 3 kutyának, a 3 szőrös krokodilnak. Farkcsóválással nyilvánítják elismerésüket, aztán odébb állnak, felhajtani egy másikat. Ekkorra már picot is odaért. Bajusz újra csaholni. Kezdett. Talán mezei nyúl lesz, mondta a majoros. Gyerünk ki az erdőszélre. De ahogy kiléptem a fák közül, észrevettem Gargant, a némát, picot juhászát. 10 lépésnyire állt, bő, sárgás köpenybe burkolózva, fején gyapjú sapkával, és harisnyát kötött, mint errefelé minden pásztorember. Adj Isten, pásztor, mondtam neki, ahogy szokás. Kézemeléssel köszönt vissza, mert bár nem hallotta a hangomat, látta, hogy mozog a szám. 15 éve ismertem ezt a juhászt. 15 éve őszről őszre viszont láttam, hol ennek, hol annak a legelőnek a szélén, vagy közepén áldogált, szobormerev testtel, csak a keze mozgott, ahogy kötött. Nyája, úgy ment utána, mint a kutya farka, a szemével terelte. Picot megszorította a karomat. Tudja-e, hogy a juhász megölte a feleségét? Elképettem. Gargan, a süket néma. Ohát, még az elmúlt télen, törvény elé is állították Rowanban. Jöjjön, elmondom, hogy történt. Azzal bevitt a sűrűbe, mert a juhász úgy tudott olvasni gazdája hajkáról, mintha hallaná, amit mond. Egyedül őt értette meg. Vele szemben nem gátolta a sükettsége. Viszont Picot is boszorkányos biztonsággal igazodott el juhász a néma játékán, minden mozdulatáról, arcának, szemének minden rebbenéséről tudta, mit jelent. Íme a történet. Egyszerű falusi história, ahogy az újságok írják. Tragikus eset. Gargan apja már gabányász volt, azt a puha, fehér, könnyen szétmálló követ fejtette, amit a földekre szórnak. A fiú süket némán született, s hogy felserdült, a teheneket őriztették vele az árokparton. Később Picot apja magához fogadta, és megtette a major juhászának. Kitűnő juhász volt, áldozatos, becsületes, s még a kimarjuk tagokat is helyre tudta illeszteni, bár soha nem tanították semmire. Amikor Picot átvette a majort, Gargan 30 éves volt, de 40-nek látszott. Magas volt, sovány és szakállas, igen, szakállas, akár egy pátriárka. Ekkoriban történt, hogy meghalt Martelné, egy környékbeli derék, de igen szegény asszony, egy 15 éves lányt hagyva hárván, akit a pálinka iránti oldhatatlan szerelme miatt csak kuficának emlegettek. Picot befogadta a kis rongyost, apró cseprő tennivalókat bízott rá, de csak enni adott neki, bért nem. Fizetett a munkájáért. A lány a csűrben, a ló, vagy a tehénistállóban, a szarmán, vagy a trágyán aludt. Akárhol, mert az ilyen mezítlábasoknak nem jár ágy. Nem bánta, hol hál, s azt se bánta, kivel, a kocsissal-e, vagy a napszámossal. De csak hamar összeállt a némával, és meg is maradt mellette. Vajon hogy talált egymásra ez a két ágról szakadt? És hogyan értették meg egymást? Volt-e dolga már nővel Gargannak, mielőtt ezt a csűrlakót megismerte? Gargannak, aki még csak nem is beszélgetett sohasenkivel. Talán a lány állított be kerekes kunyhójába s csábította el, mint holmi csavargó Éva valahol az útfélen. Ez sohasem derült ki, mindössze annyi derült ki egy szép napon, hogy együtt élnek, férj-feleség módjára. A hír senkit sem lepett meg. Sőt, Picot egész természetesnek találta ezt a kapcsolatot. Csak hogy a plébános tudomást szerzett erről a törvénytelen Frigyről, és megneheztelt. Szemrehányást tett Picot nénak, a lelkiismeretére hivatkozott, titokzatos büntetésekkel fenyegette. Mit tegyenek? Roppant egyszerű, összeházasítják őket egyházilag is, polgárilag is. Egyiknek sincs semmije, a férfinak nincs egy jó nadrágja, a lánynak egy épp szoknyája. Semmi akadálya tehát, hogy mind a törvénynek, mind a vallásnak elégtétessék. Egy röpke óra alatt össze is adta őket az előjáró meg a pap, s úgy látszott, most már minden a legszebb rendben van. Csak hogy a környékbeliek nem sokára játékot kezdtek űzni abból, hogy bocsásson meg a csúfszóért. Felszarvazzák szegény Gargant. Míg a juhász felesége nem lett, senkinek se kellett kupica. Most viszont mindenki meg akarta kapni, a tréfa kedvéért. És meg is kaphatta, egy pohár kaszeszért, a férje háta mögött. Olyannyira, hogy a dolognak híre terjedt, s még Goderville-ből is eljött néhány úri ember, megnézni ezt a komédiát. Nem jöttek hiába. Fél literért kupica bárkivel lefeküdt, hol egy gyárokban, hol valami fal mögött, miközben Gargan alig 100 lépésnyire kötögetett. Mozdulatlan alakját jól lehetett látni, körülötte a bégető nyáj. Mindenki ezen mulatott a környék kocsmáiban, majd megszakadtak a nevetéstől. Mindenki erről beszélt este, a tűz mellett. Mindenki ezt kérdezte a másiktól, ha találkoztak az úton, fizettél már egy kupicával kupicának? S hogy ez mit jelentett, nem volt titok. A juhász, úgy látszott, semmit sem sejt. Egyik nap azonban a sassevillei poirot gyerektele üveget mutatott az asszonynak, és intett, hogy jöjjön a bogja mögé. Az rögtön megértette, s nevetve szaladt oda. Ám alig láttak hozzá bűnös foglalatosságukhoz, mint, ha az égből pottyant volna, rajtuk ütött a pásztor. Poirot elszelelt, fél lábon ugrálva, nadrágja a sarkát verte, míg a néma, állati üvöltéssel, neki esett a felesége torkának. A mezőn dolgozók odafutottak. Későn. Az asszonynak már elfeketedett a nyelve, szeme kidüllett üregéből, orrából szivárgott a vér. Halott volt. A juhásznak Rowanban kellett törvény elé állnia. Mivel néma volt, Picot szolgált tolmácsul. Az ügy részletei szer fölött mulattatták a közönséget. Picot azonban eltökélte, hogy felmenteti juhászát, és igen ravaszul járt el. Mindenek előtt elmondta a néma életének és házasságának történetét. Majd a büntethez érve, ő maga kérdezte ki a gyilkost. Csend támadt. Picot lassan, tagolva tette fel az első kérdést. Tudta-e, hogy az asszony megcsal? és a szemével is magyarázta a mondat értelmét. Gargan a fejét rázta, hogy nem, ott feküdtél a bogjában, amikor rajta kaptad. És úgy tett, mint aki valami undorítót fedez fel. Gargan bólintott, hogy igen, akkor a majoros, a párokat összeadó előjáró és az eskető pap kézjeleit utánozva megkérdezte juhászát, azért ölte meg a feleségét, mert Isten és emberek előtt ő hozzátartozott. Amaz rábólintott, hogy igen, akkor mutasd meg, hogy történt, mondta neki Ficot. A néma erre eljátszotta az egész jelenetet. Mutatta, hogy aludt a bogjában, hogy a szarma mozgására felébredt, hogy óvatosan kikémlelt, s hogy meglátta, mi folyik. És ekkor, ahogy ott állt a két csendőr között, hirtelen szemérmeden mozdulatot tett, az előtte fetrengő párt utánozta. Harsány hahota tört ki a teremben, de el is némult rögtön. Mert a pásztor, szemét kimeresztve, karját kinyújtva, fejét előre szegezve, állkapcsát és nagy szakállát úgy mozgatva, mintha belemarna valamibe, már a gyilkosság, a folytogatás szörnyű pillanatait idézte fel. Iszonyúan üvöltött, és annyira nekibőszült, hogy azt képzelte, még mindig markában az asszony, s a csendőröknek le kellett fogniuk, és visszanyomuk a padra, amíg lecsillapszik. A közönségem borzongás futott végig, és Picot, kezét védence vállára téve, ennyit mondott csak. Ez az ember tudja, mi a becsület. A juhászt fölmentették, ami engem illet, drágám, épp a befejezését hallgattam, magam is megrendülve ennek a történetnek. Kissé nyers kitejezésekkel meséltem el, de semmit sem akartam változtatni a majoros elbeszélésén, amikor puskalövés csattant az erdő közepén, és gas. Parthatalmas hangja úgy szállt felénk a szélben, mint távoli ágyúszó. Szalonka, megvan, hát így töltöm az időmet, kedvesem. A húzó szalonkára lesek, míg maga a korzón sétál, s az első téli toaletteket szemléli.